Erős vár a mi Istenünk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hálásra indított minket a ma reggeli ige, úgyhogy remélem, hogy mindenki úgy érkezett meg erre a mai alkalomra, hogy már most tele van a szívünk hálával, azért is, amit Isten erre a napra készített elő számunkra. Azt szeretném az elején mondani, hogy olyan jót mosolyogtam, ugye Gábornak el kellett mennie, most nincs itt, és mondta, hogy majd akkor beszéljétek meg, hogy mik legyenek az énekek. Úgyhogy én reggel kigondoltam, hogy akkor milyen énekeket fogok javasolni. Kezdő éneknek majd a zeny lelkem ez új reggel. Erre elmentünk reggelizni, és azt mondta az Ádám, hogy a zeny lelkem ez új reggel első versét énekeljük az ebédlőben. Milyen fantasztikus az Úristen, hogy most nagyon ezzel az énekkel akarja indítani a napunkat. Már egy verssel énekeltük az ebédlőben, most viszont akkor hangszerkísérettel és az összes versszakkal zenghetjük az Isten dicséretét ezen a reggelen. Lehet, hogy tudjuk is egyébként fejből. Énekeljük akkor ezt az éneket. Zeng lelkem ez új reggel. Minden új nap, az lesz a következő énekünk. Elfoglalhatják a helyeteket, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy ezt a napot is hálaadással a szívünkben kezdhetjük. Köszönjük neked azt, hogy új nap virrad számunkra. Sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy mennyire nem természetes az élet, mennyire nem természetes az új nap és az új lehetőségek, mennyire nem természetes az, hogy te áldásokat készítesz, és a te igéd hangozni fog számunkra nagyon intenzíven, egész nap során. Kérünk téged, Urunk, hogy te ágyazd meg a mi szívünkben, te tedd jó talajjá a mi szívünket arra, hogy hálásan fogadjuk el mindazt, amit erre a mai napra készítesz nekünk. Hogyha olyat mondasz nekünk, amivel megfeddesz, vagy amivel térdre kényszerítesz, akkor azt is hálával tudjuk elfogadni, tudva azt, hogy te a javunkat munkálod mindenben. De ha olyat készítesz, amivel felemeled a szívünket, lelkünket, és szárnyalásra késztetsz minket, akkor hadd tudjunk abba is örömmel és önfeledten belefeledkezni. Kérjük a te áldásodat erre a mai napra, az alkalmakra, a szolgálókra, a résztvevőkre, mindenkire. Add, Urunk, hogy a Te nagy neved dicsértessék egész nap. Amen. Minden új nap veled kezdődik el. Áldott reggel kívánunk mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet a gyermekeink nevében is. És minden reggel szeretnénk ezt a reggelt bearanyozni. Készülünk egy pár énekkel, és mindig megpróbálunk egy icipici pár pillanat erejéig megmutatni egy kis szeretkéjét a délelőttünknek, hogy mivel is töltjük mi a délelőttöt. Tegnap beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy ment meg mindannyiunkat. Játszottunk egy olyan játékot is, hogy kicsi csipeszeket csíptettek a gyerekek a ruháikra, a hátukra, és ezt egymás segítségével le lehetett tenni, mint ahogy Isten is megment bennünket, és lekerülnek rólunk azok a dolgok, amiket nem szeretnénk teherként az életünkben cipelni. Ez megtörtént, és arról is beszélgettünk, hogy mi mindent kapunk Istentől. Ezt majd meg fogjuk mutatni, hogy azon túl, hogy megteremtett minket csodálatosan a maga képére, hogy mi mindenre is használhatjuk bölcsen a szívünket, a szemünket, és legfőképpen majd a kezeinket.
teremtette az embert, és kezet adott neki. Kezet adott arra, hogy építsen. De az ember megtanult rombolni. Kezet adott arra, hogy simogasson. De az ember megtanult ütni. Kezet adott arra, hogy vigasztaljon, és ő bánt. Kezet adott arra, hogy adjon, de ő megtanult lopni. Kezet adott arra, hogy hívjon, de az ember
elutasítja magától a másikat.
Kezet adott arra, hogy fölemeljen, és ő sokszor tétlen marad. Kezet adott arra, hogy az életet óvja, de ő megtanult ölni. Kezet adott arra Isten, hogy imádkozzon, és ő megtanult átkozni. Ezért Isten adott valakit, akinek a keze simogat, vigasztal, ad, hív, és fölemel, és áld. De a többi kéz átszegezte az ő kezét. Ez volt Pilátus keze, a katonák keze, a tanítványoké, a mi kezünk, a te kezed, és a tűn kezem.
Énekkel együtt. Most nem tudom, melyiknél tetszettek magukra ismerni, mindenki döntse magának, a zsibioknál, igen. De tényleg, tényleg nagyon felüdítő a gyermekeknek a jelenléte, és a gyermekeknek is nagyon fontos az, hogy itt legyenek az idősebbek, hiszen nekik ez egy olyan támasz, amit kapnak, meg szeretet, ami sugárzik a testvérekből, ami évek múlva is még lehet, hogy meghatározó lesz számukra. Most egy bizonyságtételt hallgatunk meg. Zsuzsa néni reggel az imaközösség végén mondta, hogy van egy bizonyságtétele, amit valamikor, ha lesz idő, szeretne megosztani. Hát most van itt az idő, a legelső alkalom. Úgy beszéltük meg, hogy a gyerekeket azért kiengedjük, és akkor utána. Úgyhogy kérjük szépen akkor a bizonyságtételt, és majd utána fogunk az ige hirdetésre hangolódni.
Kedves testvérek! Luszfalva egy kicsi falu, 6 és 700 lelkes körülbelül, és február 19-én van a névnapom, Zsuzsanna, akkor kaptam egy igét, békességben fekszem le, és mert csak te tudod, Uram, csak te tudod megadni, Uram, hogy békességben élhessek. Melyik Zsoltárban van megírva, 4. Zsoltár, 9. vers. És rá egy hónapra, húsvét előtt, március 12-én arra ébredtem fel, hogy betörtek hozzám. Éjszaka, amikor aludtam, a telefon ott volt az ágyam mellett, és onnan elvitték éjszaka. És mikor fölébredtem, észrevettem, hogy az ajtó nyitva van, a másik szoba ajtaja meg félig van nyitva. Vissza lefeküdtem, azt hittem, hogy úgy hattam éjszaka, vagy este elfelejtettem becsukni. Mikor később meg akartam nézni a telefonomba, hány óra van, nem volt ott a telefon. Akkor azt hittem, hogy alvajáró vagyok, hogy valahova letettem, végigjártam az egész házat, kerestem a telefont, sehol nem találtam. Akkor a fiam nem veszel, akik tőlem, lementem hozzá 6 órakor, hogy nem találom a telefonomat. Akkor ő mindjárt tartsa a számomat, és csak a hangposta jelentkezett. Mondta nekem, hogy anyu, menj haza, megyek utánad. Akkor ő szétnézett a házba, és a pince ablak nyitva volt, le volt esve a kilincs, és egy kis sardarabot talált. Anna, anyu, itt betörés volt, itt elvitték a telefonodat, szóltunk a rendőrségnek, közben a folyosón ott volt a fűrész, azt csak akkor vettük észre, amikor a másik fia megkérdezte, hogy megvan-e a fűrész. Nem is kerestük volna a fűrészt, ha a telefont nem viszik el. Akkor kijött 3 rendőr, és az egyik azt mondta nekem, hogy magának nagy szerencséje volt, hogy aludt. Mondtam, hogy a jó Isten vigyázott rám. Nem ébredtem föl, és ugye a rendőrök elmentek, jött a nyomozó, új lenyomat volt minden, és húsvét után 3 hétre megtudtuk, hogy hol van eladva a fűrész. Akkor a fiam elment oda, és ide is adtak a fűrészt, és ő megmondta, hogy ki volt a betörő, kik jöttek be. Ugye sok kisebbség van Luszfalban, azok közül voltak a gyerekek, azok vitték el a telefont, meg a fűrészt is, úgyhogy a fűrész az megvan, a telefon nincs meg, de nem is sajnáltam, nem a fűrész volt a... Nem azt akartam tudni, hogy hol van a fűrész, vagy mit csináltak vele, csak ott ki volt az, aki ilyen bátor ember volt, hogy éjszaka bejött hozzám, amikor aludtam. De... Ez, és mikor itt beszélgettünk a testvérekkel, ugye mindenki kérdezte tőlem, hogy mi van, mert vasárnap reggelre történt ez, nem mentem templomba, mindenkinek feltűnt, hogy miért nem vagyok én templomba. Hát azért, mert vártuk a nyomozókat, a rendőröket, és az egyik testvér meg azt mondta nekem, hogy ez nem szerencse volt, hanem Isten gondviselő szeretete. És nem mondhatom, hogy nem féltem, utána is féltem, de tudtam, hogy aki azon az éjszakán megőrzött, meg fog ezután is őrizni, és azóta is velem van. Ma most meg vagyok nyugodva, kamerát is csináltattunk, de azt is tudom, hogy nem a kamera véd meg engem, hanem Isten. És hittem benne, hogy ő megvéd engem, de sokszor előfogott a félelem. Hogy mondom, Istenem, szabadíts meg engem ettől a félelemtől, mert tudom, hogy te tudsz megőrizni, a kamera nem fog megőrizni, és nagy halállal tartozok Istennek, ezért tényleg a gondviselő szeretetét, hogy nem ébredtem föl. Mert ha fölébredek, akkor lehet, hogy leütöttek volna. Na, köszönöm szépen a...
Köszönjük, hogy Zsuzsa néni elmondta. Ami megfogalmazódott bennem az az, hogy hálát adhatunk egy ilyen helyzetben, amikor egyébként történt baj, hogy nem nagyobb baj történt. Hány ilyen helyzet van az életünkben, hogy sokkal szörnyűbb lehetett volna a dolgoknak a végkimenetele, és csak ennyi volt a veszteségünk, vagy a traumánk, amit átéltünk. De a másik, hogy hány olyan helyzet van, ahol nem is veszünk észre, hogy milyen nagy veszélybe voltunk. És az Isten volt az, aki megoltalmazott. Nekem többször eszembe jut például, amikor sokat megyek autóval, amikor rágom a körmöm, mert nem igaz, hát olyan akadályok vannak, mert haladni kéne, és akkor így az ugrik be, hogy lehet, hogy ha abba a tempóba haladhatnék, ahogy szeretnék, akkor pont akkor lennék ott egy helyen, amiből akár baleset lehetne. Lehet, hogy tévedek, de hogy így ez fogalmazódik meg sokszor bennem, hogy mennyi olyan helyzet van, hogy nem is jut a tudomásomra, hogy bajban vagyok, és az Isten kiterjeszti a szárnyát fölém, vagy fölénk. Érkezett egy ima kérés, és ehhez kapcsolódóan gondoltam, hogy akkor csendesedjünk el imádkozni. Lőrinciek ismerik, Bajkó Frici, egykori ifis, volt, ma már nem ifis, kislánya került kórházba tüdőgyulladással, Eszterke, ő most elsős talán... 10 éves, nem tudjuk pontosan, hogy mennyire komoly, de ha kórházba került tüdőgyulladással, akkor nyilván nem könnyű a helyzete. Csendesedjünk el, és akkor imádkozzunk érte is. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor bajok és veszedelmek között éljük meg az életünket, akkor nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk kiszolgáltatva mindenféle gonosz erőnek, hanem Te vagy az, aki körülveszel minket jelenléteddel, védelmező szereteteddel, kegyelmeddel, kiterjeszted a Te szárnyad fölénk, és olyan sokszor észre sem vesszük, hogy Te voltál az, aki megoltalmaztál bennünket. De köszönjük neked azokat a helyzeteket, amikor mi magunk is tudatában vagyunk ennek. Így köszönjük meg, hogy vigyáztál Zsuzsa nénire akkor a betöréskor, és kérünk téged, hogy Te vedd el az ő félelmeit ennek kapcsán. Emberileg teljesen érthető és természetes, hogy félelem van a szívében sokszor sokféle helyzetben, de Te ezt a félelmet is le tudod csendesíteni, hogy hadd tudjon valóban, ahogy az igében kapta, békében lefeküdni és úgy nyugalmat találni testének, lelkének. És köszönjük neked, hogy ezzel a reménységgel hozhatjuk eléd Eszterkét és Fricinek a kislányát. Kérünk téged, hogy Te légy ott az orvosokkal, akik törődnek vele, és az ápolókkal. Te légy ott ő vele, Te adj neki békességet, ha fájdalmai vannak, akkor Te enyhítsd az ő fájdalmát, és Te adj a szüleinek is higgadtságot, nyugalmat, hogy az aggodalmukat most tudják egy picit félretenni, hogy teljesen nyugalommal, szeretettel tudják a kislányokat körülvenni. És így kérünk, Urunk, mindenkiért, aki most ebben az órában is veszélynek van kitéve, hogy Te vigyázz rájuk. Jézus nevében kérünk. Amen. És akkor az ige hirdetésre a Zsóka az Uram Jézus drága kincsem éneket választotta, énekeskönyvének, úgyhogy kérjük szépen, Lilla, hogy akkor vezesd az éneket. 380-as.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a halálból, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Elárasztja javaival a te életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökön öröké. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérlek, őrizd meg engem a mai napon is, a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Szeretett testvérek, egy kis feladatra kérném a testvéreket, mielőtt felolvasnám azt az igét, amely a mai napunk igéje. Azért kapott mindenki egy kis lapot, meg egy filctollat, vagy akinek van saját tolla, hogy tegyük meg azt, hogy mutatkozzunk be tulajdonképpen egy kicsit egymásnak, az Úristennek. Amikor idegen helyre megyünk, természetes számunkra, hogy elmondjuk, hogy kik vagyunk, elmondjuk azt, hogy honnan jöttünk, hány évesek vagyunk, talán azt, hogy mit szeretünk. Ma egy kicsit másként mutatkozzunk be. Tegyük meg, hogy írjuk magunkról 2-3 dolgot, legyen benne pozitív, és akár negatív dolog is. Mutatkozzunk be úgy, hogy szeretek jót tenni, időnként kijön a számból egy-két csúnya szó, vagy éppen tudok zsörtölődni, vagy éppen olyan vagyok, aki úgy Isten előtt érzem azt, hogy tudom, velem van, vezet, de szeretném, ha erőteljesebb lenne az ő vezetése. Mi az, ami ma benned van? Kérem a testvéreket, írják le. 2-3 szó, nem több.
Zsóka, a nőmre hogy gondolod?
Csak annyit, hogy ki vagyok én? Szeretetteljes, vagy ennyit? Szeretetteljes, bűnnel teljes, jó szívű, kedves, odafigyelő, murcos, mogorva.
Ha az ember azt írja, hogy változó.
Az is jó. Az is nagyon jó. Mert olyanok vagyunk valóban. Csak néhány gondolat. Hogyan tudnék bemutatkozni? Ki vagyok én? Úgy látom, azért sikerült már 3-4 dolgot írni, kinek-kinek. Az a jó, hogy két fele van a lapnak. Nézzük meg, hogy kik hogyan tudnak bemutatkozni. Tanálós kérdést tettem fel. Nagyon erős vagyok, akár egy oroszlánt is szét tudok tépni. Írjuk le, ki vagyok én. Ki az, aki így jellemezte magát? Nagyon erős vagyok, akár egy oroszlán tisztét tudok tépni a saját puszta kezemmel. A következő, ki vagyok én? Délben megyek a kúthoz, nem szeretnék mással találkozni. Jézus mégis szobál velem. A harmadik, belülről ismerek egy halat, egy szett halat. Felháborodom egy bokor miatt. Ő ugyanaz. ő a harmadik ember, és az utolsó emberük, Ézsaiás proféta könyvét olvasom, oda lép hozzám valaki, aki megmagyarázza mindezt, és megkeresztel. Ki vagyok én, kik mutatkoztak be így? Nem azért kérdeztem mindezeket, hogy most úgymond a Biblia ismeretet teszteljem, hanem csak egyszerűen így is lehet bemutatkozni, ahogy mi is most magunkról írtunk valamit, kik vagyunk mi, kik lehetnek ők. Akikre én gondoltam, Sámson, a samáriai asszony, Jónás és az etióp kincstárnok. Én azt gondolom, hogy ez így mindannyiunk számára teljesen egyértelmű volt. Ki vagyok én, kik ők, és ki lehet az utolsó, akire gondolok? Álhatatos, terhet visel Krisztusért, már nem tud lángolni Jézusért, mint amikor elindult az ő útján. Vajon ki lehet ő? Elkezdtem. Álhatatos, terhet visel Krisztusért, már nem tud lángolni Jézusért, vagy Krisztusért, mint amikor elindult az ő útján. Felolvasom. Felolvasom Jelenések könyvéből. A második levél, második fejezet, bocsánatot kérek, első 7 versét. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja 7 csillagot, és aki a 7 arany gyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, mert terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy már nincs meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, tér meg, s tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Hát ki ez az utolsó? Ez tulajdonképpen az efezusi gyülekezet. És az efezusi gyülekezetben élőkről írja János az ő levelében, hogy ők voltak azok, akik álhatatosak voltak, terhet viseltek Krisztusért, de már nem tudtak lángolni, nem akartam kimondani, mert valószínűleg akkor mindenki rájött volna a mai igéből, hogy nincs már meg bennük az első szeretet. Kik ők? Az efezusiak. Mi történt velük? Döntöttek Jézus mellett. Bence, hadd kérjelek meg, hogy nézzünk meg egy videót, hogy hogyan tudunk dönteni Krisztus mellett.
Jesus, I have decided to give you this.
Really?
Yeah.
You know whoever sits here makes all the decisions, right?
I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them.
Wow, I'm honored. I mean, this feels great.
Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping.
Oh, really?
I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it, so do you want to go with me?
No.
No? Why?
What I mean is, I don't know. So let me check my schedule and then I'll get back to you.
Okay, yeah, give me a call, okay?
Kat, what's going on?
What do you mean?
Well, I'm kind of one cheek in here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right?
Well, of course.
And whoever sits here makes all the decisions?
Right.
So what's the problem?
Oh, there's no problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down.
As long as you're sure.
I'm sure.
Okay, so let's start over.
Okay.
All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately.
Right.
So,
hey, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see,
you
don't know the whole situation, you know?
Well, all I'm saying is that your attitude is a decision.
Yes, of course, but I have a lot going on right now.
Well, I know you're under a lot of pressure.
Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay?
It isn't working, Kat.
What?
We can't both sit on the seat. It's either me or it's you.
Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it.
No, I'm not going to take it. You have to give it to me.
Okay, here.
Kathleen, make a choice.
I can't.
You just did.
Kicsit gyors a videó, meg hát ugye nehéz, mert olvasni kell. Én bízom benne, hogy ezért mégis a videó segít egy picit nekünk abban, hogy döntenünk, döntésre hív az Úristen bennünket, döntenünk kell, és ez a bizonyos hokedli, ami a címe ennek a kis pici videónak, arról szól, hogy ki van az én életemben, mi hogyan döntök, kinek adom át az uralmat, ki ül tulajdonképpen a hokedlén. Az Úr Jézus, akinek azt mondom, hogy gyere, ülj oda, tiéd az életem, vagy pedig azért kicsit visszaszánkázom én is arra a hokedlire, és előbb-utóbb, ugye, ahogy a videóban láttuk, ez a hokedli ott marad a hölgy kezében, mert szeretne is dönteni, döntött is, de valahol számomra ez a videó azt hozta, hogy már nincs meg benne az első szeretet. Már valahol elmarad az a lelkesedés, erő, mert jön a külső, jön a támadás, jön a kívánság, jön a hívás, ugye a barátnőjével együtt a vásárlás, minden, és lehetne sorolni, hogy mi mindenben nem engedem, hogy már valaki döntsön. Nézzük meg, mit szeretne ma a szívünkre helyezni az Úr Jézus ez alapján, hogy döntésre hív bennünket. És mi is már döntöttünk ő mellette, és olyan jó azt kimondani, hogy miért dönthettem mellette. Nem azért, mert hogy én vagyok ilyen ügyes, hanem azért, mert ő döntött mellettem. Mindig innen indul a történet, hogy valaki, azaz az Úr Jézus, az Isten döntött mellettem. És ezt megmutatta az ő végtelen szeretetében. Döntött azáltal, hogy Jézus eljött, és mint egy jó pásztor, aki megkeresi a bárányait, megkeresett bennünket. Valahol voltunk, lehet, hogy nem is csatangoltunk olyan nagyon messze, lehet, hogy benne voltunk tulajdonképpen egy közösségben, de mégis arra hívott, hogy ez a döntés a személyes döntés legyen. Ne valaki révén akarjak abban a nyájban benne lenni, hanem a személyes saját döntésem által. Milyen ez a szeretet, aki döntött mellettem? Ez a szeretet hazafogadó, megbocsátó szeretet. Olyan, mint amikor a tékozó fiú hazamegy, és az édesapa tárt karokkal várja őt. Nem megszídja, hogy hol voltál, mit csináltál, miért tilkozoltál, hanem csak átölel. Ilyen szeretettel szeret bennünket az Isten. Milyen szeretete van neki? Olyan, mint amikor Péter járt a vízen, és elkezdett süllyedni, mert nem Jézusra figyelt, hanem arra, ami körülötte van. És olyan sokszor érzem magamon és másokon is, hogy olyan hamar azt látjuk, ami körülöttünk van. A nehézségek, a gondok, a bajok, a betegségek, a halál, és lehetne sorolni, mi minden vesz körül bennünket, mint egy tenger, és elkezdünk süllyedni. De az a szeretet, aki már döntött mellettünk, az utánunk nyúl,
és kiemel bennünket. Ez a szeretet, elmondta ott a Getsemáné kertben, vért izzadva is, hogy legyen meg a te akaratod. És ez az akarat nem más, mint az, hogy Jézus ott a Getsemáné kertben tudta, hogy neki az életét kell áldozni, érted és értem, mert csak vér által van bűnbocsánat. És ez a szeretet ott a kereszten elmondja, elvégeztetett. Igen, elvégeztetett. Ez az igazi szeretet. Ez a szeretet döntött mellettünk. Ezért dönthetek én is mellette, és dönthetünk mindannyian mellette, és dönthettek tulajdonképpen az efezusiak is, amikor Pál apostol elkezdett nekik beszélni az Úr Jézus Krisztusról. Hogy mi mindent mondhatott, nem tudjuk. A leveleit tudjuk, amikor már beszélt arról, hogy miért jó Jézussal járni az utat, amikor már közösségbe kerültek, és tudta, hogy mi a gondjuk, bánatuk, és miben kell őket erősíteni. Bizonyára Isten szeretetéről beszélt. És arról, hogy Isten döntött mellettük, és jó nekik is dönteni mellettük. És elmondja János által, ugye most a Jelenések könyvéből kaptuk ezt az igét, hogy ez az efezusi közösség egy masszív, erős közösség, aki egy olyan városban van, ahol van egy hatalmas Artemis templom. Kulturális helyként, de vallási helyként is jönnek az emberek, és nem keresztény emberként akarnak bemenni abba a templomba. Van ellenszél, úgymond. És mégis alakul és erősödik ez az efesztusi gyülekezet, mert ott van Isten döntése, döntő szeretete, és ők igent mondanak erre. Elmond nagyon sok mindent János jelenésekben, hogy Jézus mit tart erről az efezusi gyülekezetről, hogy mennyit tud fáradozni, hogy milyen álhatatos, hogy hogyan szolgálja ott az Urat, mégis elmond valamit. Elmondja ezt az első szeretet hiányát. Mire kell gondolnunk, amikor erről az első szeretet hiányára beszélhetünk? Én Mária és Márta történetében értettem meg ezt. Ismerjük jól Mária Márta történetét, akinek ugye van egy Lázár nevű testvérük, de amikor Mária Márta történetét hozzák elénk, akkor valahol kimarad nekünk Lázár. Mi is történik ott? Meghívja a két testvér Jézust, Jézus ott van, betér hozzájuk, Mária leül Jézus lábaihoz, és hallgatja Jézust. Mit csinál Márta? A legtöbbet, amit gondolhatunk mi nők, asszonyok, amikor érkezik egy vendég, hogy körbe rajongjuk, hogy szeretjük, hogy adjuk a finomabbnál finomabb süteményt, üdítőt, és nem győzzük megkérdezni újra és újra, hogy még mit hozzak, még mit. És amikor Márta egy kicsit megrója Jézust, hogy miért nem szólsz a testvéremnek, hogy ő is segítsen, akkor Jézus elmondja azt, ez tulajdonképpen számomra ez az első szeretet, hogy Márta sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig egyetlen egy dologra van szükség. És Mária jó részt választotta, amire szükség van. És kire van, mire van szükség? Arra, hogy le tudjak ülni, és tudjak beszélgetni Jézussal. Vagy tudjam csak hallgatni. Mikor, mire van szükségem? Nagyon sokszor erre a hallgatásra lenne igazán szükségünk, hogy hallgassuk Jézust, hogy tanuljuk Jézust az ő igéjében, a hangzó igében, az olvasott igében. Amikor Jézus ott van, akkor megragadjam ezt az alkalmat. Ez az első szeretet, hogy ne másra figyeljek, ne a feladataimat, amit meg is dicsért az efezusi gyülekezetben maga Jézus, hogy tudom a fáradozásait, hogy itt mész, teszel, de valami mégis hiányzik. Hiányzik az az első szeretet, az az igazi odafigyelés, az az igazi jelenlét. két bibliai szemét szeretnék a testvérek elé hozni, akiknek az életében szintén azt látom, hogy ott van ez a vívódás, hogy szeretem, teszem az ügyért, amit tehetek, de aztán elfáradok, mintha kimaradna az első szeretet. Két nagyon ismert bibliai ember, az egyik Dávid király. Hogyan keni őt fel Sámuel? Úgyhogy végig nézi az előtte levő testvéreket, a hetet. És mindegyiknél azt gondolja, hogy ő lesz az. Mert magas, erős, nagy, daliás, kiállásban is tökéletes, harcedzett, ő kell. De nem ő kell. Az Istennek Dávid kell. Mert látja a szívét, és el is mondja Isten Sámuelnek, hogy az ember azt nézi, amit lát, külsőleg, de az ember azt nézi, amit belsőleg, vagy Isten bocsánatot kérek, azt nézi, amit bent lát a szívben. Ez alapján választ az Isten. És választja Dávidot, és dönt Dávid mellett, hogy ő lesz az a szíve szerint, Isten szíve szerint való király, akire szüksége van a népnek, aki jól tudja terelgetni Isten szerint az ő népét. És aztán tudjuk, hogy mi mindent tesz Dávid, csak Góliáttal kapcsolatos történet, amit szintén jól ismerünk és tudunk, hogy ez a pici Dávid, aki nem daliás úgy külsőleg, de szép arcú, ezt megjegyzi a Biblia, és Isten szerint való ember, Isten nevében tud győzni a hatalmas Góliát felett. Mennyire jó, hogy ott van a döntés Isten részéről, Dávid részéről, ott van a szeretet, ahogyan indul Dávid, és valahol mégis van egy olyan történet az ő életében, ahol ez az első szeretet, mintha egy kicsit hibázna, és ismerjük ezt a történetet is. Amikor meglát valakit, megkívánja, és behívja magához, becsabéről beszélek. És mintha ez a döntés, ez a komoly döntés egy pillanatra semmissé lenne. De Isten, aki mellett döntött, azt nem hagyja el, csak figyelmezteti. Figyelmezteti Nátán prófétán keresztül, aki odaáll Dávid elé, és azt mondja, hogy van egy gazdag ember, rengeteg báránya van, és van egy szegény ember, akinek egy báránya van. És amikor a gazdag emberhez vendég megy, akkor a szegény ember egyetlen bárányát veszi el, és azt kínálja fel, öli meg, készíti el, kínálja fel a vendégeknek. És amikor felháborodik ezen Dávid, akkor Nátán avval a nemes egyszerűséggel rámutat, és azt mondja, hogy te vagy ez az ember. Milyen áldott dolog volt Dávid életében, hogy megtörténhetett ez is, hogy Isten tudta őt figyelmeztetni, és hogy ezt a figyelmeztetést ő olyan csodálatosan fogadta, hogy megszületett az 51. Zsoltár, amit mi mindannyian nagyon szeretünk. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Csodálatos Zsoltárt kaptunk, de csodálatos az, amit Péter is megélt. Ugye Jézus tanítványa, amikor ott a halász hálónál mosogatja szomorúan a hálóit, és akkor Jézus azt mondja, hogy menj a mélyre. És tudjuk, ismerjük a történetet. De milyen csodálatos, amikor Péter a sok hal láttán azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És így jut el arra a döntő pontra, ami a mi életünk döntő pontja is, amikor bűnlátásra jut az életünk, akkor indulunk el a mellettünk döntő Isten drága útján. Döntettem mellette. És Péter is döntött, és hányszor tesz bizonságot Jézusról, és Jézus is, amikor elmondja, hogy Mármint Péter elmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, akkor Jézus azt mondja, hogy ezt nem ember által mondod, nem magad által mondod, hanem a lélek által tudod elmondani. És Péter mégis el tudja veszíteni ezt a csodát, amit megél ott Jézus mellett. És ezt is ismerjük ott a főpap udvarán, amikor megrémül, akkor elveszíti azt a szeretetet, amivel Jézus körbe ölelte, amivel őt elhívta, döntött mellette, és amivel Péter is döntött az ő ura mellett. És háromszor tagadja meg. De milyen óriási dolog, hogy a háromszori tagadás után ott van a háromszori szeretsz-e engem. És tudjuk jól megint, hogy mi a válasz. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És erre az igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek tégedre, ott van Jézusnak a csodálatos hívása, akkor legeltest, pásztorold az én juhaimat. És ebbe a sorba szeretnék én is beállni, nem azért, mert méltó vagyok rá, hanem mert úgy érzem, hogy nem véletlen, hogy ezt az igét választottam. Sokáig küzdöttem ezzel az igével, de rá kellett jönnöm, hogy miért kértem én ezt az igét. Tudják rólam a testvérek, hogy a foltom miatt sok gondom volt a gyerekkoromban, de az Úristen megáldotta a foltot is, és megáldotta az életemet is. És el tudott hívni pont talán a foltom által, vagy a nehézségem által, ezt ő tudja. Harmadikos gimnazista koromban dönthettem a mellettem döntő Jézus mellett, és adtam át neki a hokedlit, ha már a videó mellett vagyunk. És örömmel képviselhettem aztán, amikor felvételt nyertem a teológiára az Úr Jézust. Nagyon bennem volt ez az első szeretet, hogy beszélhetek az én megváltómról, mert jó nekem, hogy engem elhívott, és én ezt nem akarom magamba tartani. És ott az első időkben nagyon bennem volt az, amiről Pál apostol vall a korintusi levélben, hogy tudom, hogy ki vagyok én, egy öntöző, egy ültető Apollóssal együtt. Ez az én dolgom. De tudom, hogy a növekedést az Úr adja. És hogy miért szól nekem ez a bizonyos ige? Mert egy picit úgy érzem, hogy elfáradtam ebben az ültetésben, öntözésben, egy kicsit, mintha akarnokká lennék, és ha mintha látni szeretném az eredményt. És tudom, hogy vannak eredmények, és itt is vannak eredmények. Ha szabad így ránézni Évára és az ő csodálatos életére, hogy férje behozta a templomba, hogy ő megkonfirmált, és velünk van, és Timi, aki itt van a testvérek között, és tudom, hogy nagyon sok eredmény, azaz Isten által adott látható jel van, és mégis, itt van Kati, bocsánat, hogy nem, majdnem elfelejtettelek, ne haragudj, drága. És mégis ott van bennem az, hogy annyira szeretném, ha minden megkeresztelt gyerek ott lenne, ha mindenkit szinte behúzogathatnék a templomba, ha minden konfirmált ott lenne, és lehetne sorolni, hogy nem vagyok olyan hosszú tűrő, mint az Isten. Így írtam le magamnak, mintha látni akarnám, és itt van a lényeg, az én munkám eredményét. És ebben ítél meg engem az Úristen, hogy nem ez a döntő, nem az én munkám döntő, mert ki az a Pál és ki az az Apollós, mondja Pál apostol a korintusi levél, szolgák csupán, akiknek megadatik a szolgálat, és megadatik egy-két öröm, mert szükségünk van emberként erre. De a növekedést az Úristen adja. És engem ma ebben ítél meg ez az ige, hogy ne akarjam azt, amit az Úristen adhat, magamnak betudni, hanem fogadjam el azt, hogy ő majd adja a növekedést. Adja Pilis Csabán, adja Zuglóban, adja minden gyülekezetben, ahonnan jöttünk, adja a Magyarországi Evangélikus Egyházban, adja a növekedést, mert hogy nélküle semmit sem tehetünk. Óriási nagy ajándék, hogy az Úristen megmutatta nekem ezt az igét. Óriási ajándék, hogy döntött mellettünk, hogy dönthetünk mellette, hogy átadhatjuk a hokedlit, de nagyon nagy felelősség, hogy ez a hokedli ott maradjon az Úr Jézus kezében, és ne húzigassam valami miatt vissza, amit én akarok, hanem fogadjam el azt a szeretetet, amivel ő lép felém. Mert aki győz, annak adok az élet fájáról, ezt mondja Jézus. Ő győzött, ő adhat nekünk életet. És végül egy Barth idézetet, hogy olvassak a testvéreknek, ahol megjelenik a szeretet, ott Isten lakozást vesz a bűnösök között. Aki igazán szeret, az biztosan vidám ember. És aki valóban vidám, az biztosan szerető ember is. A szeretetet gyakorló ember boldogsága az, hogy ő Isten ténykedését utánozva, mint Isten által szeretett ember, Istennel közösségben létezhet, még ha azoktól, akiket szeret, és akik olykor olyanok, mint egy kőfal, semmilyen, vagy csak gyenge választ is kap. Hiszen nem a viszonzásért szereti őket, hanem azért, mert Isten szabaddá tette őt erre. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy döntöttél Jézusban mellettünk, hogy mi is dönthettünk, és azért, hogy ne vegyük vissza azt a bizonyos hokedlit, azaz azt, hogy te legyél az Úr az életünkben, ezért, ha kell, megítélsz bennünket. Te szeretettel teszed mindezt, mert azt akarod, hogy győztesek legyünk veled együtt. Köszönjük ezt a csodát neked az Úr Jézus által. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.